Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Fülep István Gábor vagyok. Elfogadta a Költségvetési Bizottság a PSAF 2009-ről szóló éves jelentését. Farkas Ádám, a felügyelet elnöke, a jelentéshez fűzött szóbeli kiegészítésben kiemelte, hogy a világ pénzügyi rendszere az elmúlt időszakban olyan válságot élt át, amire 100 éve nem volt példa. Mint mondta, a világ GDP-jének 25%-át kellett felhasználni a globális pénzügyi rendszer összeomlásának megakadályozására, és a válság Magyarországot sem hagyta érintetlenül. Egyben felhívta a figyelmet a túlzottan magas vagy túl hosszú ideig alkalmazott bankadó veszélyeire, de megjegyezte, hogy a konkrét törvényjavaslatokat a PSAF még nem ismeri. Közben ismét esni kezdett a forint árfolyama a délelőtti csendes kereskedés után. Ezekben a percekben már 285 forint felett jár az euró. A svájci frank nem csak a forinttal szemben erősödik, már másfélszer olyan drága, mint a rekorderős forint idején, hanem az euróval szemben is történelmi csúcson van. 213 forint fölé drágult a svájci frank, folytatva nagyjából két hete 202 forint környékén kezdődött erősödését. A mostani árfolyam így új éves csúcsot jelent. Még július 19-e előtt összehívja a kormány a magyar állandó értekezletet, amely 6 évig szünetelt, mondta Semjén Zsolt a magyar polgármesterek gödöllői világtalálkozóján. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, hogy a máért kitűnően működött, egészen addig, amíg 2004 végén Gyurcsány Ferenc konfrontálódott a határon túli magyar vezetőkkel, ami után többé nem is hívták össze az értekezletet. Megerősítette, hogy a Kárpát-medencei magyar képviselők fórumát is megtartják, ugyanis a kettő nem zárja ki egymást, mert más kérdésekkel foglalkozik. Hiába üzenget a magyar kormány a hídnak, hogy bizonyítsa magyarságát, nekik csak Szlovákiában kell bizonyítaniuk a választóiknak, jelentette ki Bugár Béla a Duna TV-ben. A pártelnök szerint nem a híd van a rossz kapcsolatban a magyar kormány párttal, hanem utóbbi kötelezte el magát korábban a magyar koalíció pártja mellett, és ez a helyzet azóta sem változott. Hozzátette, nyitottan állnak minden tárgyalás elé, de csak partneri viszonyt tudnak elképzelni. Szirénázó mentőautó karambolozott Moson-Magyaróváron, egy személygépkocsival ütközött össze. A rendőrség későbbre ígért részletes tájékoztatást, egyelőre annyit mondtak, hogy mindkét jármű vezetője, továbbá a mentőápoló is megsérült. Nem változik a héten az üzemanyagok ára, így marad a múlt héten elért történelmi csúcson. Akkor a gázolaj 5, a 95-ös benzin pedig 2 forinttal drágult. Az emeléssel a dízel üzemanyag átlagára 331 forintra, a benziné 345-re nőtt, de az autósok akár 30 forintos különbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Sport. Fél óra múlva kezdődik Dél-Afrikában a Hollandia-Szlovákia 8. döntő, este pedig a Brazília-Chile mérkőzés dönt a negyed döntő újabb résztvevőjéről. Eddig Uruguay, Gána, Németország és Argentína biztosította helyét a legjobb 8 között. Végül az időjárásról, kissé felhősebb idő lesz nagyobb eső nélkül, de kisebb záporok, zivatarok lehetnek. 26 fok köré emelkedett a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik a levegő, csütörtöktől pedig már kánikula lesz. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Akár minden második minisztériumi köztisztviselőt is menesztheti a kormány, mégpedig felmondás nélkül. Bár a megszavazott törvényt az államfő újra gondolásra visszaküldte a parlamentnek, az országgyűlés azt újra megszavazta, sőt még ki is bővítette, így az egyszerűsített elbocsátás a közigazgatási államtitkárokra és a helyettes államtitkárokra is vonatkozik. Erről nyilván a hallgatók is sokat hallhattak az elmúlt napokban a hírekben. A telefonál Varga László, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok! A köztisztviselők, illetve most már a kormánytisztviselők indoklás nélküli elbocsátását már az Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságánál is kritizálták a szakszervezetek. Ennek ellenére a parlament még az ezt módosító javaslat elutasítása után elfogadta. A hírek arról szólnak, hogy az Alkotmánybíróság előtt szeretnék megtámadni ezt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt. Mivel fognak érvelni a beadványukban?
A hír teljesen igaz, készül az alkotmánybírósági beadványunk, azt se tartom kizártnak, hogy a héten ez elkészül, és teljesen egyértelmű, hogy olyan nemzetközi egyezmények megsértése az alapérvünk, amit én azt gondolom, hogy figyelembe kell vennie, illetve figyelembe is fog venni az Alkotmánybíróság. Ebben az egyik legfontosabb az az Európai Unió alapjogi chartája, hiszen egyértelműen kimondja az Unió, hogy indoklás nélkül munkavállaló nem bocsátható el.
Igen, de itt vita van ugye egy angol szó értelmezésén, csak hogy a hallgatók is értsék, mert az alapjogi karta abban worker, vagyis a munkás fordulatot használják, és ugye úgy értelmezi a parlament, hogy ez csak a versenyszférára vonatkozik, míg a közszolgálati jogviszony szabályozása a tagállamok belügye, legalábbis a Fideszhez.
Én azt gondolom, hogy ez az érv nem állja meg a helyét. Én sajnos nem beszélek angolul, de itt azt gondolom egyébként, hogy az alapszintű angol beszéd is kevés. Itt jogi szakértőknek kell értelmezni a fordítást, és a mi megítélésünk szerint ez munkavállalót jelent, ugyanis az ILO konvenció, tehát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvenciója, de az unió szabályok szerint is a munkavállalókat bizonyos értelemben ez a jog megilleti, és itt nem helyes érv, hogy a közszolgálat egyéb nemzeti szabadsága, illetve önállósága alapmunkavállalói jogokat is korlátozna.
65, vagy ha az önkormányzatokra is kiterjed a törvény hatálya, akkor akár 100 000 köztisztviselő kerülhet ezáltal bizonytalan helyzetbe, és azért mondom a feltételes módot, mert nyilván ön sem, meg én sem képzeljük, hogy egytől egyig mindenkit kitennének, de a kérdés nem is ez, hanem az, hogy hogyan tudja őket megvédeni a szakszervezet. Tehát most beadnak az Alkotmánybírósághoz egy beadványt, el akarnak menni az Európai Unióhoz, de addig mi lesz?
A magyar jogrend szerint a köztársasági elnök nem él az előzetes normakontroll lehetőségével, már pedig nem élt, akkor a beadványnak van egy olyan sajátos ügymenete, ami akár azt is eredményezheti, hogy hónapok, de nem ritkán évek múlva történik döntés, és addig a jogszabály érvénybe marad. Ezért pontosan tudjuk, hogy az alkotmánybírósági kifogással a konkrét munkavállalókat nehéz megvédeni, ugyanakkor a későbbiek során egy igen komoly kártérítési lehetőség nyílik meg számukra, ha ezt alkotmányellenessé nyilvánítja. Mi se gondoljuk, hogy a 65 ezer kollega mindegyike veszélybe van, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a jogszerűtlen lépés vagy döntése a parlamentnek, ami nem csak hogy indokláshoz nem köti, hanem ráadásul egységesen 2 hónapban maximálja a felmondási időt, igazságtalan, és azt gondoljuk, hogy ettől a közszolgálat munkavállalói, az érintett tisztviselői kar teljes joggal érezheti magát veszélyeztetve.
Igaz az a hír, ön mit hallott arról, hogy a középvezetői kar harmada már el is hagyta a közszolgálatot, vagyis aki tehette, nyilván gondolom elmegy nyugdíjba, illetve keresett magának más állást, tehát megelőzvén mindent.
Én nem tudok adatokat ezzel kapcsolatban, különösen nem tudok friss adatokat, de azt gondolom, hogy egy teljesen jogos reflex egy ilyen veszély esetén a kollégák részéről az, hogy akinek megvan a lehetősége, az biztosítja maga számára a további munkavállalási lehetőséget, hiszen ha kivár és azt gondolja, hogy rá nem vonatkozik, akkor egy felmondás esetén sokkal nehezebb helyzetbe kerül. Aki pedig elmegy nyugdíjba, arról én is tudom, hiszen ismerek kollégákat, már elindította a nyugdíjazását, vagy el is ment.
Tehát akkor meg tudja erősíteni, hogy nagyon sokan vannak, akik megpróbálnak valamit.
Igen, van egy ilyen folyamat.
Az államigazgatás szakma, gondolom ezzel sem önnek, sem magamnak nem mondtam olyan, az elbocsátottak helyére felvett új kormánytisztviselők valószínűleg még nem nagyon dolgoztak a közigazgatásban, és talán évekbe is kerülhet az, hogy betanuljanak. Milyen hatással lehet, vagy lesz ez az ügyfelekre, vagyis ránk a hétköznapi emberekre?
Teljesen egyetértek azzal a kérdésében levő állítással, hogy ez egy nagyon komoly szakma, aminek ráadásul én azt gondolom, hogy egy egyéb szakmai követelménye is van, és itt gondolok arra, hogy a közigazgatásban, különösen a most érintett kormányzati közigazgatásban több diplomás, esetenként több nyelvet beszélő, magas szakmai felkészültségű kollégák vannak, akiknek nem csak közigazgatási gyakorlata volt, illetve van, hanem azon a területen is szereztek gyakorlatot, aminek a központ irányításáról szól az ő adott esetben kormánytisztviselői feladatuk, és én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt lehet veszélyes, hiszen egy jogalkotási folyamat zajlik, most is tapasztalható, hogy a parlament igen megfeszített munkát végez, ugyanakkor a kormányzati tisztviselők gyakorlatlansága, tapasztalatának a hiánya elsősorban erre a jogalkotásra nyomhatja rá a bélyegét, ami magunk szólva az elmúlt évtizedben igencsak alacsony színvonalúvá vált, és többek között a közvélemény, illetve esetenként a sajtó által is jelzett túlburjánzó bürokrácia, de ezt kérem, hogy idézőjelbe értsék, az esetek többségében a jogalkotási, a törvényhozói mulasztások eredménye.
Azzal azt gondolom én is egyetért, hogy nyilván racionalizálni kell a közigazgatást, tehát nyilván egy csomó munkáját meg kell szüntetni, mert hogyha túlburjánzik az egész adminisztráció, akkor, hogyha ezt megszüntetik, akkor kevesebb munkavállaló is kell, de feltételezem, hogy lesznek olyanok is, akik annak ellenére elhagyják az államigazgatást, akikre nem is kerülne sor, tehát el sem küldenék őket, vagyis olyan értékes emberek, akik kulcsfontosságúak az államigazgatásban.
Van olyan része a kérdésének, amivel nem értek egyet. Miközben a SZEF soha nem titkolta, hogy nem gondolná, hogy a közszolgálat így a közigazgatás területén is minden munkavállaló a helyén van, és azt a feladatot végzi, ami a közigazgatás és az igénybevevő társadalom szempontjából a legjobb, de azt nagyon határozottan állítjuk, most is állítom, hogy sem a köztisztviselői, sem a közalkalmazotti és egyéb létszám nem túlméretezett Magyarországon, sőt azt kell, hogy mondjam, hogyha figyelembe veszem, hogy milyen alacsony Magyarország foglalkoztatási szintje, akkor az ilyen munkavállalók aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az uniós országokban. Itt az a probléma, ami egyébként már 20 éves probléma, hogy nem a feladatok oldaláról közelítjük először, nem arról beszélünk és nem arról egyezik meg a társadalom, a politika és természetesen a szakma, hogy mit vár el a közszolgálat egy-egy területétől így a közigazgatástól, hanem ha úgy tetszik fűnyíró elvszerűen a személyi állományt és a rendelkezésre álló forrásokat kurtítja, így ahol kellene létszámfejlesztés, ott se kerülhet sor erre, és ahol pedig adott esetben lehetne racionalizálni és átirányítani a kollégákat a közszolgálat más munkaterületére, ott se végezhet el ez a feladat.
Azt olvastam, hogy a szakszervezetek valamennyi elbocsátott köztisztviselőnek azt javasolják, hogy kezdeményezzen pert, és a szakszervezet pedig felkészül rá, hogy ehhez segítséget nyújtson. Viszont gyakorló munkajogászoknak megosztik a véleménye abban, hogy ez sikeres tud-e lenni. Ön mit javasol, hogy most akkor mit tegyenek azok, akiket el fognak bocsátani?
Én azt gondolom, hogy ha igazságtalannak tartja az elbocsátását, akkor mindenképpen pereljen, és az indoklás nélküli elbocsátást még egy hatályos törvény esetén is én személy szerint igazságtalannak tartom. Mi ehhez az egyéni perkezdeményezés esetén a tagjaink számára tudunk akár jogi vagy jogászi segítséget is nyújtani, és én remélem, hogy a beadványunkat, ami még egyszer mondom, akár a héten megszülethet, olyan sebességgel bírálja el az Alkotmánybíróság, hogy erre alapozva viszonylag rövid időn belül elindítható egy olyan valós kereset, amivel ha a munkahelyükre vissza nem is kerülhetnek a kollégák, egy méltányos kártérítést kaphatnak az igazságtalanságért.
Varga Lászlónak, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Kezdítsókon viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
6. Minden hétköznap 6-kor a Klubrádióban.
Utazunk és utaztatunk, eszünk és étkeztetünk. Hülveli Istvánnal, a Hungest Hotel ZRT vezérigazgatójával, a turizmus aktuális kérdéseivel és munkahelyteremtő lehetőségeivel foglalkozunk. Budai Péter mesterszakács, aki nem mellesleg 30 kilót fogyott le, arról mesél, hogyan főzhetünk egyszerre finom és egészséges ételeket. Várja önöket a mai műsorvezető, Miklai Ákos.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Sok minden más mellett a munkahelyi elégedettségi mutatóban is az utolsók között vagyunk, ugyanis Magyarországon a munkavállalók csupán 8%-a elégedett a munkahelyével. Egy 23 országban végzett nemzetközi felmérés több szempontból vizsgálta az alkalmazottak munkahelyükhöz való viszonyát, amelynek során a skandináv dolgozók bizonyultak a legelégedettebbnek, és mondhatom azt, hogy mi meglepő, a japánok az egyik legelégedetlenebbek, pedig talán mi úgy gondolnánk, hogy ez nem így van. A telefonnál Pozvai Zsolt, a Develor tanácsadó ZRT vezérigazgatója, aki saját bevallása szerint bár nem ismeri a felmérés teljesen részletes adatait, de azért vannak tapasztalatai a magyarországi munkavállalók munkahelyi érzelmeit illetően, így hát azt kértük, hogy nyilatkozzon nekünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön szerint mi az oka, hogy ennyire nem szeretik a munkahelyüket a magyarok? Közrejátszik ebben a válság is, mert hogy csak erre tudok gondolni, hogy minden sokkal negatívabban látunk, mint mondjuk 2 éve.
Valóban a válságnak lehet szerepe, azonban szerintem 2 szerepe is van. Mert egyrésztről az, hogy elveszíthetjük a munkahelyünket, vagy hát sokan elveszítették esetleg a munkahelyét, vagy a környezetünkben elveszítették a munkahelyüket, ez azt is eredményezte pozitív értelemben, hogy sokkal ragaszkodóbbak lettünk azért most a munkahelyünk közepén az utóbbi 1,5-2 évben.
Vagy inkább megalkuvóbbak, nem?
Az is lehet, igen, természetesen. Tehát ez a ragaszkodás nem biztos, hogy olyan mély őszinte érzelmekből vagy érzésekből fakad, hanem lehet, hogy inkább csak a munkahely féltéséből egyfajta megalkuvásként. Én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon egyértelmű tendencia figyelhető meg a 2000-es években, tehát hogyha az elmúlt 10 évet nézzük és mondjuk összevetjük az elmúlt 10 évben készült munkahelyi elégedettségi vagy elkötelezettségi felmérések eredményét, akkor egyértelműen látható az, hogy a munkavállalók egyre kevésbé elkötelezettek és elégedettek a munkahelyükkel. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy a munkavállalók egyre inkább öntudatra ébrednek, vagyis most már nem is az a kérdés, hogy mit várhat egy munkahely, egy munkaadó a munkavállalótól, hanem fordítva, hogy mit várhat egy munkavállaló a munkaadójától.
De nyilván azért ebben most belekavart az előbb említett válság, mert azt gondolom, hogy mindenki, akinek még van állása, az nagyon félti, és bár nem elégedett, és bár egyre inkább látja a problémákat, örül neki, hogy van.
Igen, bizonytalanság van általánosan, bár azért az utóbbi hónapok talán most már mutatnak egy kicsit pozitívabb képet is, és mondjuk már az emberek is még bizakodóbbak. De nagyon érdekes, hogy ha a munkavállalókat nem egy nagy tömegként, egy átlag munkavállalóként nézzük, hanem mondjuk megpróbáljuk egy kicsit cizelálni, akkor azok a munkavállalók, akik a legértékesebbek, tehát speciális szaktudással rendelkeznek, megfelelő tapasztalatokkal, akik tudják, hogy ők értékesek. Az ő esetükben egyébként a válság sem hozott semmilyen változást. Na például az ő esetükben egyáltalán nem történt meg ez a fajta ragaszkodás, vagy bizonytalanság, vagy esetleg fogalmaztunk az előbb azt hiszem úgy, hogy visszaesés.
Melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyek szerint vizsgálni lehet a munkahelyi elégedettséget? Mert hogy ez sem nagyon köztudomású.
Szerintem alapvetően külön kell bontani a munkahelyi elégedettséget és a munkahelyi elkötelezettséget. És azt hiszem, hogy ha a vezetői oldalról, vagy munkaadói oldalról nézzük, akkor mindig nem elégedett munkaerőre van szükségünk, hanem elkötelezett munkaerőre. A kettő között van egyszerű különbség. Aki elégedett, az alapvetően azt jelzi, hogy ő jól érzi magát, ő úgy gondolja, hogy jó helyen van, és szívesen maradna. Aki elkötelezett, az ennél jóval több, hogy nem csak, hogy maradna az adott munkahelyen, hanem hajlandó és szívesen mond jót a munkahelyéről, például a barátainak, ismerőseinek.
Na de a kettő azért összefügg, mert hogyha jól érzem valahol magam, akkor lehet, hogy eleve elkötelezettebb is vagyok.
Igen, igen, ez így van. Tehát az elkötelezettségnek része az elégedettség, de az elégedettség még nem jelent elkötelezettséget. És például, hogyha én elégedett vagyok, az még azt sem jelenti, hogy keményen dolgozom. Ha én elkötelezett vagyok, akkor keményen is dolgozom a cégért.
Az én logikámból kiindulva viszont, hogyha jól érzem magam valahol, akkor bele lehet vinni az elkötelezettségbe is, tehát könnyebben átcsúszok abba, mint hogyha elégedetlen vagyok eleve.
Így van, a logikája jó, tehát bele lehet vinni, csak nem mindenki sikerül, van, aki csak elégedett, és mondjuk azt, én azt szoktam mondani, hogy kétfajta embert lehet megtartani könnyen. Az egyik, aki nem tud máshova menni dolgozni, a másik, aki nem akar máshova menni dolgozni. Nyilván mindenkinek olyan munkatársak lenne szükség, aki nem akar máshova menni, nem pedig képtelen máshol munkát találni.
Én azt olvastam, hogy a legtöbb gondot, legalábbis sokan ezt állítják, hogy az információ áramlás minősége jelenti. Mit is jelent ez? Az, hogy még mindig feudális stílusa megszokott nálunk, tehát a vezetők, a főnökök utasítanak, a dolgozók meg végrehajtanak, és hát morognak a vezetők háta mögött. És itt akár a vezetői stílus is a gondok forrása lehet, gondolom én. Tehát, hogyha egy másfajta, nem ez a feudális rendszer lenne, akkor lehet, hogy megint csak javítana azon, hogy elégedettebbek legyünk a statisztikában, nem mi legyünk az utolsók.
Így van, tehát az elégedettséget és az elkötelezettséget befolyásoló a legfontosabb tényezők között, amiben benne van például a munkatartalom, hogy mennyire érdekes, vagy hogy milyen a kapcsolatban a munkatársakkal, előkelő helyen szerepel a közvetlen vezetővel való kapcsolat. A közvetlen vezetővel való kapcsolatot pedig elsősorban a vezető stílusa határozza meg, az, hogy hogy viszonyul a munkatársaihoz, hogy partnerként kezeli őket, vagy pedig autokrata módon, ahogy ön fogalmazott, feudális stílusban egyfajta, nem tudom, talán hát mondhatjuk azt is, hogy jobbágyként tekint rájuk. Ilyen vonatkozásokban szerintem már rég leáldozott egyébként ennek a stílusnak. Tehát én azt gondolom, hogy most a válság hatására kellene másként vezetni a munkatársakat, nagyobb bevonással, több információ partnerként, hanem szerintem már régóta is kellene vezetni, és ez, hogyha hozzáteszük azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a munkavállalók pedig el is várják már, hogy egy munkahely az adjon nekik különböző juttatásokat, lehetőségeket az előrelépésre, karriert, a kibontakozás, az önmegvalósítás lehetőségét, akkor az is természetes, hogy azt is várják, hogy olyan vezetőjük legyen, olyan főnökük legyen, akivel alapvetően ők, ha hierarchiában nem is, de a munkavégzés során egy szinten állnak.
Ennek egyik praktikus vagy talán hasznos módja lehet akár az is, hogy belevonják őket a döntések előkészítésébe, tehát nem úgy érzik, hogy testiesen mondják, hogy le akarnak nyomni a torkukon egy csomó mindent, hanem meghallgatják őket, és lehet, hogy az ő szempontjaikat is figyelembe véve döntenek aztán majd végleg.
Így van. Korábban ugye az volt a szokás, hogy például egy vállalati stratégia, egy éves terv, a vállalati értékek úgy alakultak ki, hogy a felső vezető ezt megírta, összeállították. Ma már a vállalatok zömében ez egy lentről felfelé szerveződő folyamat, tehát az éves terv úgy készül, hogy bár a főszámokat értem szerint a tulajdonos vagy a felső vezetés állapítja meg, de ennek a lebontása, meg hogy miként fogjuk elérni ezeket a terveket, azt már általában alulról, tehát a munkavállalók aktív bevonásával lehet csak összeállítani. Ugyanis ez egy nagyon lényeges dolog. Én azért vagyok hajlandó dolgozni munkavállalóként, ami úgy érzem, hogy az enyém is. Hogyha ezeket a célkitűzéseket én is állíthattam össze, akkor sokkal inkább elkötelezett tudok lenni ezeknek a céloknak.
Mert hogy a részese vagyok.
Így van, részese vagyok, és nem pedig rám nyomták, úgymond a dolgot.
Ma az egyik legnagyobb problémának, különösen a nők azt látják, hogy nehezen egyeztethető össze a család és a munkahelyi teendőjük. Én mikor szoktam nézni ilyen amerikai sorozatokat a tévébe, mindig csak ámulok, bámulok, és nem tudom eldönteni, hogy ez a valóság, vagy csak egy kiszínezett idea, amikor azt látom, hogy a kórház sorozatban is saját óvodája, bölcsődéje van a kórháznak, és bármikor föl tud menni a szülő megnézni, és tovább tud dolgozni, mert tudja, hogy otthon a gyerek jó helyen van, és nem kell szaladgálnia. Ezen a téren önök mit tapasztaltak? Mondjuk ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy akiknek most iskolás gyerekei vannak, és kisiskolások, annak a szülei ezekben a hónapokban megoldhatatlan probléma előtt állnak, mert ugye 2,5 hónapos nyári szünetük van, és hát az a tapasztalat, hogy nem nagyon tolerálja a munkáltató vagy a vezető azt, hogy ilyenkor ezt valahogy meg kell oldani.
A munkáltató nem tolerálja, de ha belegondolunk, akkor nehezen is tolerálhatná. Tehát az mégsem lehet, hogy egy cég is leáll 2,5 hónapra az óvodai vagy az iskolai szünet alatt. És én nem tudom, hogy miként lehet ezt megoldani egyébként néhány család esetében. Tehát ahol a szülők segítenek, vagy nem is tudom.
De erre egyébként nem lehet építeni, meg pont azt gondolom, hogy...
Igen. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát ma Magyarországon azt biztosan mondhatom, hogy ezt nem tolerálják. Általában nem igazán rugalmasak, nem túl sok jóra lehet ezen a téren számítani. És hát egyébként általában, ahogy kezdte ezt a kérdést, a munka-magánélet egyensúlya pedig szerintem ma a nagyvállalatok, nemzetközi vállalatok esetében egyszerűen nagyon rossz arányban áll egymással. Tehát ma az a standard, én azt látom, hogy legalább 10 órát dolgoznak a hölgyek is.
Igen.
Ez persze nem ettől független, csak mondjuk, hogyha az embernek egy kiskorú gyermeke van, akiért el kellene menni az iskolába vagy az óvodába mondjuk 4-re vagy 3-ra, vagy legkésőbb 5-re, ez egy nagyon nehéz logisztikai feladat. Tehát például szerintem az nem megoldható, hogy egy házas pár mindkét tagja ilyen intenzíven dolgozzon. Én azt látom a saját munkatársaimon, a hölgyeken, akik korábban szültek, hogy inkább próbálnak 4 órában, 6 órában visszajönni, mondjuk nálunk speciális szerencséjük van, mert én alapvetően személyesen nagyon támogatom ezt, tehát én örülök annak, hogy ők visszajönnek.
De sajnos nem ez a divat, nem nincs.
És nem ez az általános.
Igen. Az előbb beszélgettünk az elégedettségről és az elkötelezettségről, és tulajdonképpen nagyon egyetértettünk, hogy az egyik következik a másikból, és hogy mennyire fontos inkább az elkötelezettség. De vajon tudatában vannak ennek a cégek, vagy a menedzsment? Tehát, hogy mi az ön tapasztalata a magyarországi cégeknél, vállalkozásoknál? Ez szerint, a szempont szerint próbálják a dolgozókat, hát magukhoz láncolni, talán ez rossz szó, tehát a dolgozókkal megszerettetni azt, ahol dolgoznak.
Amiről vannak információim az, hogy a magyar vállalatok közel 50%-a ma már rendszeresen, évente vagy két évente végez elkötelezettségvizsgálatokat a munkavállalói körében.
Ezt szeretik a munkavállalók?
Alapvetően szeretik, bár hozzá kell tennem, hogy bizonyos esetekben. Tehát alapvetően egy elkötelezettségvizsgálat arról szól, hogy megkérdezik a munkavállalót arról, hogy ő mit gondol a cégéről, mit gondol a vezetőiről, mit gondol a munkahely légköréről, infrastruktúrájáról, munkakörülményekről, és így tovább, fizetésről például. Tehát alapvetően mindenki szereti, ha megkérdezik az ő véleményét erről. Különösen akkor szeretik a munkavállalók egyébként ezt a felmérést, hogy azt látják, hogy a felmérés eredménye után valami történik a cégnél. Tehát, hogyha megállapítják azt, hogy a legfontosabb, vagy a leggyengébb tényezők például a munkakörnyezet, vagy éppen a juttatások, vagy első információáramlás, és azt látják a munkavállalók, a felmérésben résztvevők, hogy erre reagált a vállalat, workshopokat szervezett, foglalkozott a témával, és változtatott, akkor nagyon szívesen vesznek részt a következő évben is. Viszont ha azt látják, hogy nem történt semmi, megkérdezték a véleményemet, én elmondtam, aztán utána ment a kukába, akkor viszont nagyon, nagyon csalódott, hogy általában ilyenkor rendkívüli módon romlik a kert, hogy a következő évben újra részt vegyenek, hiszen azt mondják, hogy minek, úgyis megkérdezik megint a véleményemet, és semmi nem fog történni.
Nekem ebből a beszélgetésből egy mindenképpen leszűrődött, hogy kettőn áll a vásár, vagyis hogy a munkaadóknak legalább akkora felelősségük van abban, ami zárójelben megjegyzem, hogy saját érdekük is, hogy a munkahelyükön az emberek elégedettek legyenek, mert ha elégedettek, akkor elkötelezettek lesznek, és ha elkötelezettek, akkor sokkal sikeresebbek lehetnek a cégek. Annak kapcsán beszélgettünk mindenről Pozvai Zsolttal, a Develor tanácsadó ZRT vezérigazgatójával, hogy nemrégiben egy olyan 23 országban végzett nemzetközi felmérés került nyilvánosságra, amelyből kiderült, hogy elsők vagyunk csak éppen hátulról, mert hogy Magyarországon a munkavállalók csupán 800%-a elégedett a munkahelyével, és ez bizony elég szomorú adat. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, én is.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vicser Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy az emberek embere lesz-e Schmidt Pál, ahogy ígérte, de azt is vállalta, hogy nem kíván ellensúly lenni, viszont kiegyensúlyozni szeretne. Aztán beszéljük meg, hogy azonnali hatállyal felmentették az APEC elnökét, mert nem szabályosan járt el, amikor haladékot adott a Malévnak a járadékfizetési kötelezettségre. Beszéljük meg azt is, hogy a vasút bojkottálja a kormány tervezett intézkedéseit a szárnyvonalak életrekeltésekor, ez a hír járja. Beszéljük meg azt is, hogy milyen megoldásra számíthatnak a devizahitelesek, hogyan húzzák ki a fizetésképtelen adósokat a csávából. Beszéljük meg azt is, hogy mikor lesz már végre videóbíró, és beszéljük meg, hogy a kormány elhalasztaná a költségvetés elkészítését az önkormányzati választás utánra. Várom Önöket a hírek után.